Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre többet beszélünk róla, és egyre égetőbb problémákat jelent, amit meg kell oldani. A téma nem más, mint a környezetvédelem. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Három olyan ember ül most itt velünk egy asztalnál, akivel beszélgetni fogunk, akik valamilyen szempontból környezetvédelemmel foglalkoznak, vagy ezzel kapcsolatos a tevékenységük. Németh Kornél, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ oktatója, Klein Ákos, az orosztonyi székhelyű Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány vezetője, és Tencsényi Eliott, a Pannon Egyetem egyik hallgatója. Ki hogy került ehhez a témához közel, mikor és hogyan?
Szakközépiskolai éveim végén kerültem kapcsolatba a témakörrel, amikor is egy előadás keretében környezetvédelemről beszélgettek, és ott hagytak néhány könyvet, amiben utána előadás után belelapoztam. Másnap irányba vettem a könyvtárat. Tulajdonképpen onnantól kezdve érdekelt a téma. Nem napi szinten, de mindig figyeltem a környezet változásai dolgait, és próbáltam a könyvekben megfogalmazott dolgokat összevetni a körülöttem lévő történésekkel. És az egyetemi éveim alatt pedig lehetőségem adódott arra, hogy egy-egy részterületen elmélyedjek. Ez a részterület, amit én annak idén választottam, ez a megújuló energiaforrások hasznosításának kérdésköre, amit tanáraimmal, oktatóimmal 2000-es évek elején úgy láttunk, hogy ez igencsak feltörekvőben lévő témakör, hiszen nyugat-európai országokban tapasztalhattuk, hogy hol is tartanak ebben a témában.
És ma pedig már oktatod?
Ma pedig már ezt is oktatom. 22 éve, 2000. szeptember 1-én léptem be a Pannon Egyetem kapuján, akkor még hallgatóként. Időközben sok-sok tapasztalat halmozódott fel, akár tanulmányok terén, akár munka terén egyetemi éveim végén. Kedvet kaptam, vagy kedvet csináltak az oktatóim a doktori képzéshez, amit 2011-ben végeztem el környezettudományok területén. Ezzel foglalkozom, mondhatom, napjainkban, illetve ehhez kapcsolódó tágabb témakörökkel.
Ákos és a baglyok.
Ezt kimondani is furcsa lesz, hogy 30 éve történt nálam ez az átkeresztelkedés a gondolkodást tekintve. Tehát 12 éves koromban egy napközis tanárnak köszönhetem azt, aki minden pénteken fülünknél fogva kivitt 2-8 hatodikos, hetedikkel fiút és lányt az erdőbe, ha esett, ha fújt, és az észak-amerikai indián kultúrával ismertetett meg minket. Szórakoztató harci játékok formájában, de inkább azt lehet mondani, hogy a spiritualitással és az indián kultúra a természet bevetett tiszteletével megfűszerezve, és onnan indult az, hogy én elkezdtem ragadozó madár tollakat gyűjteni, és ez magával ragadott hirtelenében. Tehát a ragadozó madarak kezdtek érdekelni a baglyokkal együtt, és onnantól kezdve azt hiszem megpecsételődött a gondolkodásom, hogy félig meddig indián szív dobog a mellkasomban, és aztán 1998 tájékán, amikor az egyetemet elkezdtem Budapesten biológusnak tanulni, akkor csatlakoztam egy frissen létrejött civil szervezethez, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványhoz, csak mint zöld fülű első éves egyetemista, itt ragadtam, és azóta ez a pályám.
Azt mondjuk el, hogy a székhelyetek az Orosztonyban van, aki esetleg nem tudná. Miért pont Orosztonyban?
Ez is a baglyászathoz köthető, de véletlenek sorozata. Zala megyéből gyűjtöttünk köpet mintákat egy nemzeti monitorozó rendszerhez, és eljutottunk Orosztonyba, és én már akkor nagyon vágytam arra, hogy a Pest megyei látható táj rombolásból én kikerüljek. A romlatlan vagy a viszonylag élhető táj és vidék az Pest megyéből kicsit ki fog kopni, és én vágytam el egy másik, annál rurálisabb területre, és Orosztonyban volt olyan ingatlan vásárlási lehetőség, amit meg is lehetett akkor még engedni nagyon alacsony ingatlan árakon, nagyon szép természeti környezetben, úgyhogy ezt választottuk lakóhelyként és az alapítvány központjaként is.
Eliott, informatika hallgató az egyetemen, de mégis a környezetvédelemről beszélünk. Hogy jön ez a kettő össze?
Az egyetem folyamán megismerkedtem az életem, úgymond nőjével, akinek az ambíciója a lovak és a különböző állatok. Az állatok nagy területen és sok felelősséggel járnak, ezért elköltöztünk egy tanyára, aminek a környékén felvásárolunk lehetőleg minél nagyobb, minél több területeket, és sokszor találunk rengeteg szemetet, fém, drótokat. Ugye ez egy szőlőhegy volt, úgyhogy a szőlőhegynek a maradványa is ott van. vannak. Ezáltal mi igyekszünk mindig környezettudatosan szemetet kidobni, úgy, ahogyan szelektíven szokás.
Nagyon sokszor készítettem környezetvédelmi magazin műsorokat. Én azt tapasztalom, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, itt elhangzott, hogy 22 év, 30 év, mintha valami csigalassúsággal haladna ez a történet. Hogy mindig elmondjuk, hogy a gyerekeknél kell kezdeni, hogy a legkisebb korosztálynál, mert az hazaviszi, és talán a szülő is változtat, vagy majd, ha ő felnő, akkor ő majd környezettudatosabb lesz. Hol dől el ez a történet?
Klasszikus fenntarthatósági kérdések azok a 70-es években kerültek előtérbe, és valóban, ahogy mondod, azóta akárhogy is számoljuk, sok-sok évtized eltelt. Én úgy látom, hogy a környezeti, társadalmi és gazdasági lábakon áll a dolog, és ebből a környezeti láb az nagyon erős volt, viszont a gazdasági oldala és a társadalmi oldala az jó részt még hiányzott. Tehát a három szereplő közül, ha csak egy találja meg az érdekeit, vagy az irányait, akkor a másik kettő nem biztos, hogy arra a területre, vagy az irányba fog mozdulni. Éppen ezért most azt tapasztaljuk az elmúlt néhány évben, hogy ez a fenntarthatóság, ez egy új köntösbe bújik, és ezt nevezhetjük körforgásos vagy körkörös gazdaságnak, aminek az egyik nagyon lényeges eleme és újszerűsége, hogy a gazdaság és a társadalmi szereplőknek is meg kell, hogy találják a motivációit és az érdekeit ahhoz, hogy ezek a folyamatok ne csak hosszú-hosszú évtizedek alatt történjenek, hanem ezt kicsit be tudjuk gyorsítani.
Ehhez hát ugye mindenkinek érdeke legyen, hogy változzon.
Érdeke legyen, most plusz idézőjelben motivációként érkezett ugye a Covid, meg a jelenlegi egyéb háborús és gazdasági helyzet. Ez egy újabb lökést adhat a dolognak, hiszen mindenki most szembesült azzal, hogy mi van, ha. Tehát a Covid alatt felértékelődött egy szelet kenyér, mert ugye a boltok le voltak rabolva. Most felértékelődnek az egyéb erőforrások, energiaforrások. Ez egy új lendületet kell, hogy adjon a dolognak.
Kettő dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy azok a szereplők, közszereplők, akik a gyors, tényleges változásokat akár egy törvény módosítással két hét alatt átvihetnék, ők alapvetően ellenérdekeltek ebben a folyamatban. Ez így van sok-sok évtizede, vagy talán azóta, hogy a piacgazdaságon alapuló társadalmi berendezkedés megvan. Azt látjuk azonban, hogy a politika kezd beállni a környezeti mozgalmak mögé, mert elérte azt a nagyságot, akár társadalmi érintettségben is, hogy már nem teheti meg, hogy nem áll be mögé. A másik gondolat pedig, ezek nem a sajátjai nyilván, hanem ezeken sokkal nálam bölcsebb környezetfilozófusok és politológusok, társadalomtudósok járatják a szellemüket, hogy ezek általában ilyen átcsapással történő társadalmi változások. Tehát ezeket nagyon erőltetni, nagyon gyors, szándékoltan elért eredményeket ezekben elérni szinte nem lehet, hanem jön egy titkos pillanat, amikor az a tömeg megképződött, amely egyszer csak azt fogja mondani, hogy nem, innentől kezdve máshogy, és ez egy, mint egy ostorcsapás, amikor a legvége az ostornak pattan egyet, ezt nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de efelé dolgozik mindenki, aki ebben a szektorban dolgozik, ez egy lassú folyamat, ez egy nagyon hosszú ostor.
Klímaváltozás már szinte mindenki elfogadta, hogy ez egy létező és egy nagyon súlyos probléma. A kérdés az, hogy mit tehet az egyszerű ember, mit tehetünk mi, hogy ezt megállítsuk.
Kérdés, meg a megközelítés érdekes, mert amikor erről a témakörről beszélgetünk, akkor mindig visszakérdeznek, hogy oké, de mit tehet a kis ember, amikor a nagy cégek ezt meg ezt csinálják. Erre én azért szoktam jó néhány példát hozni, hogyha az egyik általános megközelítés, ha mindenki így gondolkodna, akkor tulajdonképpen hátradőlhetnénk, és azt mondjuk, hogy várjuk, lesz, ami lesz. Ez a megközelítés zsákutca, tehát mindenkinek a saját környezetében el kell kezdeni körülnézni, és megnézni, hogy mit tehet, legyen szó az élelmiszer pazarlásról, az élelmiszer hulladékokról, a műanyagokról, szelektív gyűjtés, vagy például az energiafelhasználás, milyen melegben vagyunk otthon, csapvíz, mennyi folyik, fogmosás közben, stb. Hogyha mindenki csak egy picit körülnéz, picit végig gondolja, és egy keveset hozzátesz, akkor már egy előrelépés lehet, hiszen azért közel 8 milliárdon vagyunk most már.
Ezekkel mindegyet értek én is, tehát hogy ezek a mindennapok során elvégezhető apróságok, ezek nagyon fontosak, ezeket nem szabad levetleni, csak azért, mert azt gondoljuk, hogy egy óceánjáró félórányi óceánjárással az egész életidőnk alatt produkált összes szemét és széndioxid kibocsátásnak a sokszorosát produkálja. Ez nem szabad, hogy elkeserítsen senkit. Ez valójában egyébként nyilván a történet eleje, hogy az ember szelektíven gyűjt és figyel a csapvízre, ami talán még hosszú távon ennél fontosabb lehet az az aktív állampolgári gondolkodás, az a kritikai szemlélet, amivel felül tudjuk bírálni azt, hogy ennél a pontnál nem állhatunk meg, hanem ennél több kell, ennél kell az is, hogy figyeljük, értsük a folyamatokat, hogy értsük azt, hogy néhány év alatt is átrendeződik a gondolkodásunk azzal kapcsolatban, hogy mi hozhat tényleges változást, és ezt hogyan tudjuk elősegíteni. Tehát egyfajta ilyen ébertudat még mind a mellett, hogy a műanyagot a műanyaghoz tesszük, a fémet pedig a fémhez.
Hát neked testhez álló a kérdés, mert tulajdonképpen most ezt folytatod, nem?
Így.
Mit szólnak a ismerőseitek ehhez az egészhez?
Én úgy gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy alapon. Egyébként oda lehet figyelni a környezetünkre, hiszen azt szeretnénk, hogy a fiatalok különböző tevékenységeket folytassanak a környezetükkel és az egyébben kapcsolatban. Először ott kéne elkezdeni, hogy ők hogyan gondolkodnak, mit vásárolnak a boltban, mennyi mindent vesznek le a polcról, hogy azokra tényleg szükségük van-e vagy sem. Ezáltal, hogyha úgy vásárolnak, hogy nem termelnek felesleget, csökkentik a szemetet, és a különböző multikat és egyéb cégeket kényszerítik arra, hogy kevesebbet termeljenek. Erre egyébként egy nagyon jó példa a vegetáriánus életmód. Nekem sok vegetáriánus ismerősöm van, akik ugye.
Az most divat a fiatalok között.
Igen, én is vettem észre, sőt, egyébként most már az idősebb korosztály között is kifejezetten egy divat lett, de meg tudom őket érteni. Ténylegesen ugye tudatosan vásároljunk a boltokban.
A gazdaság, vagy a gazdasági gondolkodás, politika, vagy a zöld gondolkodás összeegyeztető-e, vagy kizárja-e egymást?
Természetesen összeegyeztethető a dolog, de itt ugye látni kell, hogy cégek, vállalatok egyértelműen profit érdekeltek, tehát megéri, vagy nem éri meg, itt számok döntenek. Van egyfajta kényszer, hogy milyen szabályzások, előírások vannak, ami alul ugye nem lehet kibújni, és van egyfajta lehetőség, hiszen itt elhangzott a beszélgetés során, hogy egyre többen fordulnak, akár élelmiszer oldalon, akár a műanyagból készült termékek, vagy bármelyik területet nézzük, az olyan dolgok felé, ami újrahasznosított, fenntartható, környezetbarát módon készült. A fogyasztók választanak tulajdonképpen a cégek közül, és hogyha ebben a cégek meglátják a lehetőséget, esetleg marketing célzattal, vagy bármilyen más papíron kijön, hogy ez megéri, akkor az irányba fognak fordulni.
A beszélgetés elején Kornél említette, hogy Covid és az ukrán helyzet sajnos mondjuk így, de adhat egy lökést ennek az egész szemléletnek, gondolkodásmódnak. Ezt ugye tapasztaljuk. Arra lennék kíváncsi, hogy a saját területeteken mit éreztek ebből? Ti az egyetemen a körforgásos gazdálkodás tanítását, képzését készítitek elő, és ugye majd jövőre indul, ha jól tudom.
Természetesen adott, hiszen tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől, 90-es évek végétől a fogyasztói társadalom az egy új lendületbe, egy új fokozatba kapcsolt. Mindenféle statisztikát, hogyha nézünk, anyagáramok, energiáramok, akkor 2000 után meredek növekedés volt tapasztalható. Meg szoktam kérdezni akár fiatalokat, középkorúakat, vagy idősebbeket, hogy például hány pár cipőd van otthon, akkor az idősek hozzáteszik, hogy hú, régen volt egy ünnepi, és volt egy játszós, most pedig azért megengedhetjük magunknak, hogy, és akkor mondanak egy nagyobb számot, és akkor felmerül a kérdés, hogy erre valóban szükség van, tehát ki vannak ezek használva, vagy csak azért, mert megadatott, hogy ezeket megvegyük, és ha már ott van, akkor levettük a polcról. A Covid, meg az egyéb helyzetek kapcsán viszont ennek az ellentétjét tapasztaljuk. Egyre nyilvánvalóbbá válik, szemünk előtt zajlanak a dolgok, hogy ez a fajta fogyasztási hozzáállás, ez nem tartható fent, hiszen láttunk üres polcokat, ami megdöbbentő volt, látjuk az energiaáraknak az alakulását, ebből kialakulhat egy olyan fajta ostorcsapás, amit említésre került, hogy hoppá, ha nem változtatunk, akkor baj lesz.
Tehát mire eljut oda a képzés, már lehet, hogy nem kell elmagyarázni, hogy miről van szó?
Azt tapasztalom, hogy diákok, fiatalok nagyobb számban jönnek oda és érdeklődnek a téma iránt. Nekünk az elsődleges feladatunk szerintem most, hogy ne csak egy-egy rész elemet emeljünk ki, hogy most látjátok az energia, vagy nem az egészet, rendszerben próbáljuk elmagyarázni. És ebből lehet levezetni, hogy van egy településnek anyag, energia árama, van egy vállalatnak, van egy háztartásnak és tulajdonképpen az egyéneknek, hogyha termékeket, szolgáltatásokat nézünk, ezt a gondolatkört sikerül átültetni, akkor tulajdonképpen elérhetjük azt, hogy bármihez nyúlunk, legyen ez közlekedés, lakásfenntartás, vagy éppen élelmiszervásárlás, akkor ezek a vonulatok kerülnek előtérbe.
Ákos, lenne van az alapítványotok nemzetközi pályázatokban is, tehát ki tudsz tekinteni, úgymond a határokon túlra. Mit tapasztalsz erről, amiről most beszélgetünk?
Én ebben nem vagyok teljesen biztos, de csak azért nem, mert ez még egy nagyon friss dolog. Mint ahogy a Covid hirtelenjében felülírta a klímacélokat, és az emberi egészségvédelem célja lett a fő agenda, úgy a háború felülírta a Covidot. Hiába jön egy még nagyobb cápa, meg még nagyobb, ugye van egy ilyen illusztráció, talán lehet látni annak, aki a közösségi médiában előfordul, hogy mindig van egy nagyobb cápa, egy nagyobb baj, ami az előzőeket leárnyékolja. Egy kicsit én ezt érzem most. A skóciai klímacsúcsnak is a fogadalmai valahogy annyira eltörpülnek a vírushelyzet, a pandémia, és aztán most már a háborús válság miatt, hogy egy kicsit háttérbe szorulnak ezek a kérdések, lehet, és remélhetőleg csak egy időre. Ezek inkább szerintem azokat a kérdéseket hozzák felszínre, amelyek nem függetlenek egyáltalán a környezeti problémáinktól, hogy az a fajta társadalmi és politikai berendezkedés, amiben mondjuk Európa, beleértve ide Oroszország egészét is, találja magát, ez alkalmas-e arra, hogy azt a biztonságos környezetet, amely túlélésünknek az alapfeltétele, ezt megvédje. És inkább az látszik kibontakozni, hogy ez nem alkalmas arra ebben a formájában, ahogy van. A környezeti gondolkodás az nem kapitalizmus ellenes mostanra. Kapitalizmus reformer a mostani környezeti gondolkodás, és szerintem demokrácia reformer is lesz, mert ezt a fajta képviseleti demokráciát ezer találat érte az elmúlt évtizedekben, és látszik, hogy ez egy vérző, szivárgó, süllyedő hajó ebben a formájában, pont az előbb említett érték megóvási képtelensége miatt.
Mikor döntöttetek úgy, hogy éltek ezzel a lehetőséggel, és változtattok az életeteken? Ezt nem tudom, mert mondtad, de hogy mikor? A pandémia előtt, után, alatt? Tehát, hogy mennyire befolyásolta a döntéseteket, ami körülöttetek történt?
A pandémia folyamán ugye nagyon sok minden kiürült a polcokról a boltokban, ugye előtte mi is nagy vásárlók voltunk, és arra kellett rájönnünk, hogy ezt nem lehet így sokáig csinálni. Amikor nem találtunk kenyeret, vagy éppen zöldségeket és gyümölcsöket, akkor úgy döntöttünk, hogy saját kertet is alakítunk ki a házunk környékére, így egyfajta önállóságot is biztosítva. Most a orosz-ukrán helyzet miatt úgy gondoljuk, hogy a különböző kapcsolatos árak is meg fognak emelkedni. Szeretnénk abba az irányba tendálni, hogy minél kevésbé függjünk másoktól. Így önállátóvá válhatunk.
De ezt jó hallani, hogy a te generációd egy ilyen helyzetre azonnal tud reagálni, és azonnal gondolkodik.
Az emberek inger küszöbe az most már nagyon magas, tehát mindig újabb és újabb ingerek érnek minket, amire már azt mondjuk, hogy hát ez elképzelni se tudtuk volna, hogy ez így történik, vagy történhet. És ezzel párhuzamosan azt látom, hogy az emberek várják, hogy majd akkor megmondják, hogy mit kell csinálni, majd megmondják, hogy merre menjünk. Lehet, hogy javaslatok innen-onnan fognak érkezni, de mindenkinek a saját környezetében, saját természeti egyéb adottságok mellett kell végig gondolni azt, hogy szeretne, és ha igen, akkor hogy tud változtatni.
Mit gondoltok, hogy egy könyvtárnak milyen szerepe van és lehet abban, hogy a környezetvédelmet, vagy azt, hogy az emberek gondolkodását befolyásolja. Van szerepe egy könyvtárnak?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen van szerepe. Most is elhangzott, hogy az inger küszöb magas, és sok-sok információ ér minket, de nem tudjuk minden esetben, hogy ezek az információk megbízhatóak, elhihetjük-e. Viszont azt gondolom, és bízom benne, hogy az ember betér egy könyvtárba, akkor ott olyan dolgokhoz tud nyúlni, ha legyen szó új könyvekről, vagy régebbi dolgokhoz, ami egy kapaszkodót jelenthet, hogy akkor mi is történik most valójában, mi az, amit elhihetünk, mi az, amit nem. Most, hogyha kimondottan a környezetvédelem, vagy a körforgásos gazdaság, meg újul energiaforrások témakörére fókuszálunk, akkor a tudásátadásban, ismeretátadásban fontos szerepe lehet a könyvtárnak. Jó magam is voltam meghívott könyvbemutatók, vagy éppen egyéb előadás keretében. Nagy volt az érdeklődést, érdemes lenne ezt a könyvtárban folytatni ezt a munkát, amit itt már elkezdtek, és viszonylag hatékonyan működik. Itt az idő egy következő fokozatba kapcsolni.
Hát amit most csinálunk, az nagyon-nagyon hasznos. Tehát podcastoknak kellendőek, és az ember, ha vezet, ha tömegközlekedik, akkor könnyedén rácsatlakozik, és az információ áramlásnak az egyik legjobb módja. Tehát ez például egy fantasztikus jó ötlet. A másik, hogy mind közösségi tér a könyvtár, itt, ahogy az ember jön, megy, nagyon barátságos, jó fények vannak, jó atmoszféra. Szerintem remek helyszín lenne arra, hogy az embereket fizikailag összehozza újra. Ilyen beszélgetésekből tanulunk a legtöbbet.
Tudtok-e olyan könyvet említeni esetleg, ami benneteket nagyon inspirált arra, hogy a környezetvédelemmel foglalkozzatok, vagy egyszerűen úgy gondoljátok, hogy jó és érdemes megemlíteni mások számára is?
Én Lányi Andrásnak az Együttélés tancímű könyvét mondanám. Azért érdekes szerintem, mert nem a környezetvédelemmel foglalkozik a szónak a szoros értelmében, hanem a társadalmi együttélés szabályairól gondolkodik egy kicsit, és az értelmes egyet nem értés logikáját vezeti be az olvasó számára. Azért nagyon izgalmas, mert elválasztja azt a fajta önfeláldozást, meg lemondást, amit nagyon sokszor összekapcsolnak azzal, hogy a környezetvédelmi folyamatok előrébb jussanak, és ami nyilván nem célja az ember saját életének. Tehát akárhogy is, mi egy evolúciós lény vagyunk, akik a saját fitnessük és a gyerekeik jövőbeni sikeréért azért mindent megtesznek. Ez a fajta ökofilozófia, amit Lányi András ott nagyon közérthetően leír, az éppen, hogy megszabadít minket ettől a tehertől, hogy az élet nem csupa lemondás, akkor, hogyha betartunk néhány olyan alapvető szabályt, ami mégiscsak a társadalmunkat és azon keresztül a környezet megóvását, vagy a természeti értékek megóvását lehetővé teszi.
2000-es évek elején került a kezembe a Fele már elfogyott, alcímként az olajkorszak vége, ami arra világított rá, hogy rövid idő alatt elhasználtuk a fosszilis energiahordozók felét, és a második felét azt ennél sokkal gyorsabban fogjuk elhasználni. Nyilván itt a felhasználás üteme, a népesedési dolgok, az új lőhelyek feltárása, megéri-e kitermelni, ezek mind befolyásolják a történetet. Azonban ez a könyv és ez a gondolatkör rávilágított arra, hogy igenis eljön az az idő, amikor a jelenlegi társadalmi berendezkedés az már nem fog működni, mert ezeket az erőforrásokat ki kell váltani, helyettesíteni kell valamivel. Hát erre megyünk, ez irányba mozog a világ, és az évek azok fogynak, ezt be kell, hogy lássunk. Pesszimist és optimista forgatókönyvet fel lehet vázolni. Az optimista sem túl távoli jövőt ígér e tekintetben.
Van itt egy csomó könyv, amit te írtál a témában. Ezek a könyvek a könyvtárban elérhetők.
Igen, érdemes ebbe is belelapozni.
Ennyi volt a mai Halis Podcast. Köszönjük a figyelmüket. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.